Nyilvánvalóvá vált ezelőtt két hónappal a legfiatalabb Jancsó tanítvány szerencsétlen körülmények között eltávozott az élők sorából, és így magam maradtam, mint Jancsó tanítvány ezen a világon. Jancsó Miklós utolérhetetlen egyéniség, kiváló tudós, nagyszerű ember volt, a gyógyszertanon és az orvostudományon belül olyan kérdéseket és jelenségeket vizsgált, amelyeket ma úgy tudnánk röviden megfogalmazni, bizonyos típusú gyulladásos folyamatok miben létét kutatta, és azok befolyásolhatóságát vizsgálta. Erről, mint a retikuló endotéliális rendszer, nem tudom magyarul mondani, mert nincs magyar változata a névnek, tároló kapacitásáról ez a rendszer a szervezetünkön belül bizonyos dolgokat félretesz, elraktároz, alapvető ismereteket szerzett és állapított meg, 1955-ben fölterjesztették Nobel-díjra. A fölterjesztés a teljes egyetértéssel ment a magyar hatóságok és a magyar illetékesek részéről, azonban két helyen bukott meg ez a fölterjesztés. Az egyik, hogy az említett retikuloendoteliális rendszerrel foglalkozó munkáját német nyelven adta ki, holott abban az időben a világ átállása németről angolra folyt a világ tudományába, és így az angolul beszélő kollégák kevésbé ismerték. Másrészt az amerikaiak pontosan az angol orvosi iskola miatt Jonas Salkot, a gyerekbénulás elleni védőoltás kidolgozóját küldték be a Stockholmi Akadémiára, és így Jonas Salk és Jancsó Miklós neve együtt szerepelt. Két nagyágyú, soha nem jelent jót, hogyha két ekkora kvalitású embert állítanak szemközt egymással, ezért a legkönnyebb utat választotta a Nobel-díj bizottság, sem Jonas Salk, sem Jancsó Miklós nem kapta meg a Nobel-díjat, hanem egy máramán teljesen ismeretlenné vált svéd egyetemi tanárnak adták oda.
Kívülállónak nagyon nehéz, és talán nem is lehetséges megérteni, fölmérni egy ilyen méretű kvalitás, mint Jancsó Miklós, néhai orvosprofesszor munkásságának jelentőségét. De egy néhány mondatban meg lehetne fogalmazni, mi az, ami már a teljességgel köznapivá vált, holott ő indította útra.
Alapvetően a gyulladásnak az emberi szervezeten belüli lefolyását ismertette, és ennek különböző formáit.
Említette az imént, egy nagyformátumú tudós volt, emberileg is egy kiemelkedő, talán kivételes személy. Emlékszem rá, egy alkalommal azt mesélte el professzor úr, hogy valamelyik évben a hó decemberben váratlanul érkezett meg Szegedre. Ez az intézet a Dóm téren volt, és önök jó néhányan engedélyt kértek a professzortól, hogy kimenjenek hógolyózni, aki nevetve hozzájárult.
Nagyjából a dolog így játszódott le, de azért még én ezen finomítanék egy kicsit, mert szó se volt arról, hogy mi engedélyt kértünk volna a professzor úrtól. Az egyik docens, Turánszki Karcsi, bekopogott a laboratóriumba, ahol a professzor úr dolgozott, és egyszerűen délelőtt 10 órakor bejelentette, hogy professzor úr, kérem, úgy döntöttünk az egész intézet, hogy elmegyünk egy kicsit szánkózni, a professzor úr velünk jön. Jancsó Miklós nevette, azt mondta, köszöni szépen a meghívást, nem jön velünk, de vigyázzunk, hogy el ne törjük se kezünket, se lábunkat. Ez az egész ügy mikro-minibe mutatja, hogy milyen volt a viszony a tényleg nagyhatalmú főnök és a beosztottak között, mert egész egyszerűen a rendfokozat, ha szabad ezt így mondani, hogy ki volt gyakornok, ki volt tanársegéd, és így tovább, teljesen lényegtelen volt az intézeten belül, mert ott mindenki munkatárs volt.
Egy tudományos programon dolgozott az egész intézet, ami Jancsó Miklós által volt meghatározott?
Nem. Ezt a leghatározottabban kimerem jelenteni, hogy nem. Saját témáját Jancsó professzor egyedül csinálta, maximum a felesége, aki gyógyszerész volt, segített neki. Mindenki megtalálta magának az elfoglaltságot a házon belül, és most így visszatekintve azt lehet mondani, hogy az az intézet egy ezerszínű intézet volt. Mindenki megtalálta a saját elfoglaltságát. Professzor úrtól, hogyha kellett segítséget kérni, lehetett és kaptunk, de ahányan voltunk, annyiféleképpen foglaltuk el magunkat a farmakológia, a gyógyszertudomány keretein belül. De Jancsó Miklós halála után ezt az ezer szint igyekeztek minél gyorsabban megszüntetni.
Ez az intézeti légkör, bár a kérdésben a válasz, ösztönözte, serkentette a tudományos munkát?
Természetesen igen, de nem direkt, hanem ilyen volt a hangulat, ilyen volt a szellem az intézeten belül, ezzel senki nem foglalkozott, mindenki tudta a dolgát és csinálta.